Sziasztok! Ez itt a DevTest 41. adása. Ma velünk van a SivaForce vezérigazgató Kovács Anton.
Sziasztok!
Tibi, Róka
és Edu.
Most igazából kipróbálunk tartani ilyen kicsit különleges sorozatot, ahol fogunk beszélni mindenféle érdekes témákról, például Docker, agilitásról,
Kubernetesről, OpenShiftről, agilis transformációról, belső folyamatokról, fejlesztő cégen belül lehet-e alkalmazni az agilitást a olyan területeken is, olyan cégben, ahol nem elsősorban IT kollégák ülnek.
Szóval elég érdekes lesz a következő pár adás, és vágjunk bele! Anton, is tudnál kicsit pár szóba mesélni magadról?
Köszi szépen, hát ugye először is nagyon szeretném megköszönni azt a munkát, amit ti az elmúlt egy évben beleraktatok a DevTales podcastba. Nagyon büszké vagyok, és nagyon örültem, amikor így annak idején ez így kezdődött, és nagyon, nagyon örülök annak, hogy egy év után is egyre többen hallgatnak minket. Személyesen is szeretném megköszönni nektek. Először is Edunak is, hogy vállalod a főszerkesztői teendőket, Rókának is, meg Tibinek is, hogy mindig kommentjeljétek színes esítik az adást, és hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek köztetek. Ugye kérdezte tőlem, hogy pár szóban mutatkozzak be. Ez mindig nagyon nehéz eset, mert röviden is tudok egy percben, hogy örülök is, és nagyon szeretek ilyen helyekre járni is, és beszélgetni érdekes emberekkel. Meg hosszan is megy a dolog, hogy gyakorlatilag a Jóistennek nagyon szeretném megköszönni azért, hogy a munkám és a hobbim az egy is ugyanaz, és amikor ezzel tudok foglalkozni, hogy beszélünk az IT-ről, beszélünk az agilitásról, beszélünk különböző architekturális technológiáról, akkor valójában én pihenek, tehát sokkal kipihentebb vagyok annak a végén, mert tényleg olyan, mint hogy a más, amikor elmegy horgászni, vagy elmegy így valamilyen hobbit, vagy valamit csinál, tehát hogy én is ezzel igazából fel tudom töltődni. Világéletemben ezt csináltam, mindig is ez érdekelt, tehát így gyermekkoromban is nagyon sok ezzel kapcsolatos minden irodalom, ami létezett, azt mind megvettem és elolvastam, és így ez a hobbim, ez meg is maradt mai napig, tehát rengeteg irodalmat fogyasztok, nagyon sokat kutatok, nagyon sokat turkálok ebben a világban, és próbálok összerakni belőle élő rendszereket. Mindig is érdekelt, hogy egy rendszer az mitől lesz élő, mitől lesz hisztis, mitől lesz csúnya, mitől lesz szép, és nagyon sok párhuzamot látok a vállalatok között, az informatikai rendszerek, a belső embereknek a belső felépítése, vagy ilyen szervezetnek a felépítése, és nagyon sok olyan törvényt és érdekességet fedeztem föl, amiben párhuzamokat lehet húzni. Legelőször, amikor így több mint 20 évvel ezelőtt megtapasztaltam, hogy egy rendszer bizonyos környezetben hisztis tud lenni, és hogy kell megsimogatni, és hogy kell megdédelgetni, és mitől nyugszik meg, és utána stabilizálódik, és elkezdje csinálni a dolgát. Ez nagyon érdekes tapasztalat volt annak idején. Úgyhogy hát nagyon szeretem a munkámat, ugye a SivaForce-nak a vezérigazgatója vagyok, nagyon szeretem azokat az embereket, akik benn dolgoznak, nagyon szeretem minden nap így eljönni, és mindig inspirálódni tőlük, mert kiváló kollégáink vannak, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra. És ugye egyre többen akarnak csatlakozni hozzánk, ennek is nagyon örülök, még mindig van hova fejlődnünk, hozunk hál' Istennek a terveket, és hát ebben nagyon szépen köszönöm a kollégámnak a segítséget.
Köszönjük szépen!
Ugye említetted ezt a rendszerek integrációjának a nehézségeit, és hogy ez mennyi kihívást jelentett az elmúlt 20 év során. Ugye manapság elég sokat foglalkozunk konténerizációval, és ennek egyszerűsítésével, és hát ezzel kapcsolatban nálad elég sok tapasztalat van. Ugye most itt konkrétan a Dockerről van szó. Erről tudnánk beszélni valamennyit. Ugye előző adásban erről elég sokat beszéltünk, hogyha ha nem használunk például konténerizációt vagy Dockert, akkor mennyire sok idő tud lenni egy új projektet felhúzni, és nem csak saját magánál valakinek, hanem azt a projektet átadni valaki másnak, és szerintem erre tudunk akkor itt egy ilyen pár egyszerű példát mondani, hogy ezt hogy lehet egyszerűsíteni.
Igen, ez egyik kedvenc témám maga a Docker konténer. Ugye látszik, hogy berobbant így gyakorlatilag a semmiből pár évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt mi már házon belül használtuk konténerezet, de az teljesen más típusú technológia volt. Mi az OpenWZ-nek a technológiai stack-ét használtunk, és azt láttunk, hogy nagyságrendel kevesebb memóriát fogyaszt, hogy nagyságrendel kevesebb erőforrás igényel, azáltal, hogy az alkalmazásokat így leizoláljunk. Tehát mégis egy nagy szerveren futnak, vagy egy nagy vason futnak, hiszen azáltal, hogy nagyon megnőtt az utóbbi időben a hardvereknek az erőssége, hogy látszódott, hogy hát nem csak egy alkalmazás fél el egy vason, vagy egy szerveren, hanem több alkalmazás is fél el, és hogyha már több alkalmazás fut, és akkor az egyike valami baj lesz, akkor ez hogy tudják izolálni a másiktól, hogyha valamelyiket nehogy Isten feltörik, vagy az egyik az elszáll, akkor a másikat azt ne rántsa le magával, tehát megjelentek ilyen típusú problémák. Az egyes számú ami ilyen megoldás, az a virtualizáció volt, tehát amikor virtuális gépeket voltak képesek az emberek telepíteni, és ezzel már úgy jó ki lehetett használni a rendelkezésre álló hardvert, jó meg lehetett terhelni, de a konténerizáció az ezen is túl mutat. Gyakorlatilag a konténerizáció az alkalmazásoknak az izolációját jelenti, és ha egy alkalmazást le tudsz izolálni, akkor az alkalmazás az alkalmazás szempontjából úgy néz, tehát úgy látja magát, mint hogy ő egyedül futna egy külön gépen. Tehát ő semmit nem lát a többiekből, és végül is ez volt az egyik cél. És a Docker, ő azért terjedt el nagyon, mert Docker első olyan konténerizációs technika volt, aki nem azt a célt tette ki, hogy egy-egy konténer az egy teljes értékű gép legyen, hanem az alkalmazás futás szempontból fontos dolgokat tartotta meg benne csak, és egy szabványos felületet biztosított ahhoz, hogy ez a konténer nagyon egyszerűen lehessen elindítani, leállítani, és egy olyan szuper fájrendszer biztosított hozzá, amitől maga az indulás az le tudott csökkenteni pár másodpercre. És ezek a tényezők voltak azok, amitől ő megjelent a semmiből, és letarolta a piacot. Tehát a konténerizációs háborút egyértelműen 5 évvel ezelőtt megnyerte a Docker.
Tehát akkor csak az erőforrás elosztás miatt tudta megnyerni? Hogy ugye említetted a fájrendszert is, hogy nagyon spéci fájrendszerre van. Az is segített akkor ebben a versenynek a megnyerésében?
Tehát ugye a konténer technológiának az izoláció a lényege, tehát azért próbálnak konténereket létrehozni, hogy az alkalmazások izolálva legyenek, és a fájrendszer az abban tud segíteni az ő speciális fájrendszerre, hogy az alkalmazás gyorsan tudjon elindulni. Ez a kettő tényezője volt, ez a kettő olyan tényező volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy ő tudjon nyerni, de hogy nagyon fontos megemlíteni még azokat a plusz innovációkat, például maga a Docker fájlnak a leírása, tehát hogy ő rétegesen írja le, maga egy ilyen konténernek a leírása az egyben egy ilyen üzembehelyezési leírás is, tehát hogy nem kell külön ledokumentálnunk magát az image-et, nem binárisan látjuk, nem egybe, hanem szeleteket, tehát fel van layerekre, fel van szeletelve, ezek mind így együtt adták meg azt a hatást, hogy az így nagyon robbanásszerűen el tudott indulni.
És ugye vannak még más konténer megoldások is, miért szerinted pont a Docker lett? Mert például van a Vargant, az, ha jól tudom, az nem annyira felkapott lett.
Ugye a Vargant igazából inkább egy olyan egységes, ahogyan én értelmezem, tehát ahogyan én látom őt, ez egy olyan felületet biztosít, hogy ahol te gyorsan tudsz egy-egy alkalmazás, vagy valamilyen stacket föl tudod setupolni. Tehát, hogy neki nem az az elsődleges célja, hogy ő izoláljon, hiszen ő tud VM-ben vagy konténeren belül elindítani dolgokat, de hogy valójában, tehát nem ugyanaz a célja a kettőnek. Nem ugyanaz a célja. Tehát, hogy a Docker konténerizáció az alkalmas arra, hogy iparszerűen tudjuk, tömegesen tudjuk a konténereket pakolászni, konténereket tudjuk kezelni. Ennek az egyik nagyon kellemes mellékhatása, hogy például a fejlesztői gépen, ha te szeretnél elindítani valamilyen stacket, mert integráltan szeretné megnézni a saját gépeden az alkalmazás, akkor ha megvan a leírása, tehát hogy van egy leíró fájl, ami megmondja, hogy milyen konténereket, milyen sorrendben kell elindítani, akkor gyakorlatilag egy klikkel föl tudod rántani magadnál ezt a stacket. Tudod, ahogy én látom, ez a fajta revolúció, ami megtörtént így a konténerizáció környékén, ez nem új, mert ha megnézzük a szállítási ipart, akkor ugye azt tudunk mondani, hogy ha megnézzük mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogy nézett ki maga a szállítás, és ugye elképzelünk többféle árut, halakat, hűtő nem volt 100 évvel ezelőtt, halakat, zongorát, meg nem tudom, egy autó, akkor már mondjuk volt, vagy kávét. Ahhoz, hogy ezeket tudjanak szállítani, ahhoz vagy speciális hajót építettek, vagy általános hajó volt, de akkor minden hajónak volt egy saját hajómestere, aki nagyon jól tudta, hogy a hal mellé nem teszünk a zongorát, meg ezt ide kell rakni, azt úgy kell rögzíteni, tehát hogy direkt ember volt, aki annak idején segített abba, aki nagyon jól ismerte ezt a környezetet, és segített abba, hogy mi hogy tudjuk megpakolni az adott hajó, hogy maximálisra ki tudjuk használni. Nagyjából 10 évvel ezelőtt ugyanígy nézett ki az IT-ipar is, hogy minden szervernek ott volt a saját kis őre, mestere, aki nagyon jól ismerte az adott szervert, és csak rajta keresztül lehetett kirakni bármit, és ő nagyon jól tudta, hogy melyik konfigba szabad nyúlkálni, hol szabad elindítani, hogy viselkedik az adott hajó, és akkor jöttek a legkülönböző igények, és ugye ő volt a szűk keresztmetszete, és ő gyakorlatilag együtt élt, utazott, élt és halt a hajóval együtt. De hogy ahogy ugyanúgy a szállítási iparban 50 évvel ezelőtt megjelentek a konténerek, ami ugye azért nagyon érdekes, mert manapság az áruknak több mint 90% a konténerekben utazik világszinten. Megjelent egy kompletten új ipar, egyrészt aki a konténereket gyártotta, másrészt olyan eszközöket gyártott, amivel lehet a konténert könnyen megfogni, arrébb rakni, rápakolni valami, és valamiről lepakolni. Megjelentek külön autók, hajók, vonatok, amivel szabványos felületekkel rendelkeztek, hiszen a maga konténer ez gyakorlatilag egy szabvány, és ezen ezen a szabványon keresztül egy is ugyanaz a konténerbe egyszer bepakott áru, az anélkül, hogy magát az áruhoz hozzá kelljen nyúlni, pillanatokon belül daruk nagyon nagy mennyiségben át tudják rakni a hajóról a vonatra, a vonatról a kamionra, kamionról teherautó, tehát hogy nagyon, nagyon sok vagy speciális villág, nem tudom, nem ismerem pontosan így a konténer, vagy a szállítmányozási szakmában nem vagyok járatos, de ugye ez mind nagyon szabványos műveletek, és sokkal kevesebb tanulást igényel, mert hogyha te megtanultál egyszer, hogy kell egy konténert megfogni, fölemelni, lerakni, megfordítani, akkor onnantól kezdve bármilyen konténer jön, azt ugyanúgy fog tudni kezelni. Tehát nem kell azzal foglalkoznod nagyon, hogy mi van a belsőbe, tök szabvány. Ugyanez látszik az IT-ban is, hogy a konténerizációnak ez a szabványos standard felülete, ez abban segít, hogy te egyszer megtanulsz valamilyen konténert elindítani, akkor a másikat ugyanúgy meg fogsz tudni indítani, tudod szabványosan, hogy hol kell megnézni a logját, hogy kell elindítani, leállítani, memóriát állítani, neki változót átadni, és onnantól kezdve a belseje az végül is mindegy. És tökre jó leszeparálta a fejlesztő és az üzemeltetőnek a munkáját, hiszen a fejlesztőnek a felelőssége a konténert megpakolni, és az üzemeltetésnek a konténert megpakolászni. Mondjuk a saját fejlesztői környezetben, saját gépeden szeretni elindítani egy ilyen konténert, az ugyanolyan könnyedséggel meg tudod tenni, mint amikor egy óriási nagy klaszterben, vagy prod szervereken indítod el, ugyanazzal a parancsal kell mind a kettőt elindítani. Ez óriási előrelépés, mert ugyanaz a forradalom, ami 50 évvel ezelőtt a szállítmányozásban bekövetkezett, ez a fajta standardizáció megtörtént az IT piacban, mert 10 évvel ezelőtt minden szerver, minden oprendszer, azok mind más-más tudást igényelt, hosszú tanfolyamok voltak, ami specializált csak erre a technológiák, csak erre, és most gyakorlatilag, ha te megtanultál, tehát hogy ismered a Dockert, vagy ismered a Dockernek az orkesztrációs mechanizmusait, akkor könnyedén tudsz egy-egy konténert kipattintani, felskálázni, leállítani. Természetesen megvannak neki a saját szépségei, de műveleteknek a jelentős része az teljesen szabványos lett.
Igen, és mindemellett ugye a Sivaforce blogján szerintem van egy nagyon jó cikk sorozat pont erről, hogy hogyan tudunk egy kis alkalmazást konténerizálni, és egyszerűvé tenni az elindítását, és az első cikk az pont azt mutatja be, hogy milyen részekből áll ez az alkalmazás, és hogy ezt ahhoz, hogy te azt magadnál le tud indítani, ahhoz mennyi mindenre van szükséged a saját gépeden. Ugye ennek van egy frontend backend része, frontend oldalon kell hozzá Node.js, NPM, plusz egy Nginx, ami kiszolgál, a háttérben kell hozzá Python, Java, stb. Tehát elég sok mindent fel kell pakolja a gépedre ahhoz, hogy ez szépen fusson, és egyébként meg az alkalmazás nagyjából annyi, hogy be tudsz írni egy kifejezést vagy mondatot, és akkor megállapítja, hogy annak milyen az érzelmi töltete. És erre szerintem nagyon jó a Docker, hogy ezt szépen be tudjuk itt csomagolni, nem kell semmit feltelepíteni a gépedre, csak elindítod a Dockert megfelelő imidzsekkel, és kész puffú, onnantól kezdve már tudod azt az alkalmazást futtatni. Viszont mindemellett egyébként tudsz-e valamiféle hátrányát, vagy ami előjött eddig vele kapcsolatban?
Persze. Tehát hogy nyilván tudjátok, hogy jó teológus az, aki be tudja bizonyítani, hogy van Isten, meg az, hogy nincs egyszerre. Tehát hogy minél jobban az ember belássa magát egy-egy témában, annál jobban tudja azt, hogy mi az, amit még nem tud. Hát ami látszik, hogy ugye a Docker konténer az nagyon Linux alapú, tehát hogy a Docker konténerizáció körül az Linuxra lett kioptimalizálva. A Microsoft nagyon sok energiát beletett abba, hogy az újabb Windows szervereken Windows alapú konténerek is fussanak. Egy picit ducik még, tehát ugye azért ugye mi a konténer világban megszoktunk, hogy egy ilyen konténer az 50, maximum 100 mega, tehát ott egy ilyen vékonyka, másfél gigás konténerecske, vagy 3-4 gigás konténerecske, ha elindul a Windows világba, azt még szokni kell. Ha beszélünk arról, hogy milyen ilyen negatívabb dolgai, akkor ez az egyik, hogy nagyon Linux fejű. Ha ez standardizáció irányában megy, akkor tökre örülünk neki, mert gyakorlatilag akkor azt lehetne mondani, hogy a Linux akkor győzött, és minden más ilyen enterprise oprendszer az így ki fog kopni. Látszik, hogy a Microsoft nagyon tartja magát, tehát ugye őknek is stratégiailag nagyon fontos volt az, hogy ők létre tudjanak hozni Windowsos konténert. Az látszik, hogy Linuxos konténert futtatni Windowsos gépen, na ott azért nagyon sok meglepetés jön, és így akárhányszor megpecsálik a Windows-t, akkor így újabb dolgoknál. Tehát Linuxon nagyon stabilan működik, nagyon gyorsan, Mac-en relatíve stabilan működik, tehát ott minimális módosítás, vagy valami helyi tudásra van szükség. A Windowson azért ott most is tegnap előtt egy új kolléga föl akarta rakni magánál az egyik stackünket, és így több mint 2 órát eltöltött azzal, hogy így elinduljon nála stabilan Docker a Windowsba, és hol ez hiányzott, hol ilyen lip, hol ilyen, nem tudom. És miután egyszer elindult, akkor onnantól kezdve már tök mindegy hány környezetet rakja föl, mert standarden működik, de az, hogy egyszer valami elinduljon így a Windowson, azért ott megküzdött vele. De az első ilyen. Ha visszaemlékszem, hogy 5 évvel ezelőtt minden egyes környezeti átállás az 5/16 óra volt minimum, tehát ez ahhoz képest ez a 2 óra ez nem is olyan sok. Nyilván megkapjuk a kritikát a fejlesztőktől, hogy ez is nagyon sok, és miért kell neki ennyivel. Projektünknek nagyon nagy részében 1 órán belül tudunk bármelyik környezetről átállni a másikra, és mivel agilis cég vagyunk, eléggé sokszor kell váltanunk így a környezetek között, és már nagyon ritka az olyan stack, amihez több óra kell ahhoz, hogy tudjon.
De akkor ez azt jelenti, hogy a vinyókat is meg kellett növelni? Azzal, hogy dockert használunk? Vagy annyira azért nem rossz a helyzet?
Nem csak vinyókat, hanem a memóriát is, tehát hogy igazából mind a kettőre szükség van. Ugye az látszik, hogy a docker, tehát hogy is mondjam, hogy te el akarsz helyben elindítani 10 dolgot, akkor a 10 dologhoz szükséges memória, meg tárhely, azt nem tudjuk kisporolni, tehát arra úgy szükség van. Hogyha tehát ott kell, hogy legyen a te gépeden, tehát a docker csak szabványos felületet biztosít ahhoz, hogy te ezt el tudjál indítani. Ha Windowsos gépet használsz, akkor plusz még van overhead, hiszen valahol háttérbe el van indítva egy virtuálisan, egy Linux, amin rajta fut, és ők előre varázsolják ezeket a parancsokat, tehát ez is egy némi overheadet rárak. Tehát azért így fogyassza a memóriát, de még mindig nem annyira vészes, mert hogy belegondolsz, hogy mellette kellene egy torony, nem tudom, milyen gépet elpíteni, ahhoz képest az, hogy te el tudsz indítani a te saját notebookodon, fejlesztői notebookon bármikor, azért ez nagy előny. Azt láttuk, hogy volt olyan típusú problémánk is, hogy amikor 10.-20. projektnél tartottunk, akkor annyira, tehát ugye maga a konténerkezelés az nagyon egységes és szabványos, viszont a projektben hogyan szervezünk, melyik mappába teszünk, hol kell, milyen mappába, milyen parancsal kell elindítani, hogy a projektnek a stackje elinduljon, az úgy elkezdett mutálódni, és azért hoztunk létre többek közt ezt a Poco nevű poco.io oldalon megtalálható eszközt házon belül. Mi ezzel szabványosítottunk, tehát a házon belül a projektek stackjének a letöltését, elindítását, leállítását, és ezt open source-ban kipublikáltunk, úgyhogy nézzétek meg, adjatok visszajelzést, hogy mi az, ami még hiányzik belőle. Tehát, hogy a docker önmagában nem egy magic, tehát nem old meg mindent.
Pár szóban tudnál erről a Poco-ról mesélni, hogy pontosan mi ez?
Nagyon szívesen én is mesélek, de szerintem itt ülnek olyan kollégák, akik erről sokkal többet tudnak, és napi szinten sokkal többet használnak. Igazából ami látszik, hogy a docker önmagában megoldotta a konténerizációnak a szabványosítását. Létezik egy docker compose nevű technika, ami az orkesztrációt oldja meg. Ezt úgy kell körülbelül elképzelni, hogy a konténer az olyan, mint hogy ő egy báránynak a kezelését tudja megcsinálni. Hogy kell egy bár, nem tud. De hogyha már így van egy csordát, tehát 10-15 vagy akár 3-4 bárány, hogy teljesen más utasításokra van szükség, mint egy bárány esetében, mert csordánál más van, tehát hogy, más parancsokat, és a docker kompozőzt egyszerre el tudja indítani a konténerek, egyszer leállítja, egyszerre mutatja meg a logját, tehát nem kell egyesével kibogarászni a konténer, hanem nagyon sok mindent ez. Hogyha már nem 2-3 konténerből, hanem 5-6-8-9 konténerből álló stacked van, akkor olyan típusú problémák jönnek elő, hogy mondjuk ha te frontend fejlesztő vagy, akkor te nem biztos, hogy el akarod indítani az összes jávás backend alkalmazás, mert te frontendet fejleszted, tehát hogy szükséged van egy olyan szenárióra, amikor csak a 2-3 komponens van elindítva, az összes többi az csak így oda van emulálva, vagy valamilyen távoli szerver át van irányítva. A backend fejlesztőnek teljesen más setupban, más konténerekkel kell, tehát hogy nem mindig az összes konténert kell elindítani, és mi a Pokót azt azért fejlesztettük, mert azt láttunk, hogy elkezdtek szaporodni ezek a különböző szenáriók, és hogy ezek szabványosak legyenek, hogy az adott projekthez milyen előre megint szenáriók vannak. Hogy ha én Git-be, vagy nem is kell hozzá Git, ha jól tudom, tehát hogy egy parancs legyen, vagy tehát ha én dolgozni szeretnék valamilyen projekten, ugye nekünk mindig az az elvünk, hogy ne legyen akadálya annak, hogy én tudjak dolgozni az adott projekten. Tehát ha van egy notebookom, amire el van indítva a oprendszer, belépek a shellbe, akkor egy parancsal ki tudjam listázni, hogy milyen projektek vannak, amihez nekem jogom van, mi az, amit tudok fejleszteni, és a másik parancsal ki tudjak választani egy projektet, és a gép töltse le minden, ami kell ahhoz, hogy az adott projekt el tudja indítani, tehát lokálisan el tudjon indulni, és a harmadik parancsal konkrétan meg tudjam mondani, hogy abból a sok szenárióban, ami létezik, melyik szenáriót szeretnék elindítani, hogy én frontend szempontból szeretnék most fejleszteni, backendből, vagy egy integrált környezetet, vagy egy demo környezetet, mert nagyon gyakran széles kollégáink mennek demozni, és ő nem akar baj megérteni semmi, az egy parancsot szeretne kiadni, és akkor egy parancs segítségével letöltődik minden az ő számítógépe, elindul, és az előre beállított demo módban minden, tehát hogy azonnal tudja használni. Ez régen mindig így keresték a DevOps-os kollégát, gyere segíts beállítani, nem megy így, ugyan, tehát ez egy nagyságrenddel egyszerűbb műveletlen.
Jó, a dockerre visszatérve, korábban említetted, hogy ugye ha nagyjából úgy lehet elképzelni a dolgot, hogy a DevOps oldal az, aki a konténereket pakolásza, és a fejlesztők pedig a konténerekbe pakolják bele a megfelelő árut, és hogy ezt ki lehet jelenteni, hogy akkor a dockernek és a docker image Jackhez tartozó konfigurációknak a fejlesztéséért inkább a DevOps oldal felel, vagy ez abszolút bárki megteheti, mert annyira egyszerű mondjuk.
Egyrészt szerintem bárki megteheti. Nyilván valamilyen szinten érteni kell, hogy milyen típusú alkalmazásról van szó. Tehát, hogy a Docker technológia, ő ad egy szabványos részeket, tehát ő azt mondja, hogy ilyen environment variable-ben keresztül, tehát környezeti változókon keresztül tegyél konfigurálhatóvá a te szoftveredet, vagy a te konténeredet, mert ha így van, akkor tökre értjük, ezt sorolt föl a Dockerfile, mert akkor értjük, hogy milyen beállítási lehetőségek vannak. Bizony, csomószor fejlesztünk olyan szoftver, amiben több száz ilyen környezeti változó lenne. Ebben az esetben már érdemes mondjuk egy config file létrehozni, mert ott egyszerűbb így kezelni ezt a részét egyben. Igazából a fejlesztőnek az a felelőssége, hogy ő egy olyan konfigot szállítson, amivel ez jól működik, és abban a konfig, tehát ne legyenek beégetett dolgok, tudjon más honnan. Tehát ugye van ez a 12 faktoros alkalmazás. Ha ennek az elvnek megfelel, akkor nagyon könnyen konténerizálható. És ebben nagyon sok minden fel van sorolva, amihez ha tartod magadat, akkor nem lesz probléma az alkalmazásnak konténerizálni.
Tehát, hogy mi a helyzet azokkal az alkalmazásokkal, amiket x éve fejlesztettünk, tehát mondhatni legacy-k, és hogy ezeknek a Docker betétele mennyire körülményes, meg hogy mennyi időt kell rászállni, ha egyáltalán lehetséges.
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, tehát házon belül egy külön csoport foglalkozik azzal, és arra specializált, hogy kell a legacy alkalmazásokat konténerizálni. A legnagyobb probléma az az, hogy alapjában a konténerizáció ez a mikroszervizek világának az egyik eszköze. Tehát, hogy a konténerben minden úgy van optimalizálva, hogy ő mikroszervizeket futtat. Magyarul pillanatokon belül elindul, pillanatokon belül le tud állni. Akkor, tehát ugye erre számít maga a konténer, nem csak konténer, hanem a ráépülő ilyen orkesztrációs rendszerek. Az orkesztrációs rendszerek alatt azt kell értenem, hogy ha te el akarsz indítani egy konténert, akkor az a Docker technológia. Ha több konténert szeretnél elindítani egy gépet, akkor Docker Compose, de hogyha neked van 1100 géped, és 1100 gépen te szeretnél 10.000 konténert menedzselni, akkor ott Docker parancsokkal beleőszülsz. Tehát, hogy ez önmagában a Docker erre nagyon kevés, és mihelyest véget ért a Docker háború, rögtön elindult az orkesztrációs háború, és 100-nál több cég rárepült erre a témára, és mindenki próbált valamilyen konténerizációs, orkesztrációs megoldással előjötni, és ez a háború is eldőlt, a Kubernetes nyert, és a Kubernetesre épülő OpenShift, tehát így a nagyvállalatoknál látszik, hogy egyértelműen az OpenShift viszi a primet, itt pedig a maga a konténer. De mi is volt az eredeti kérdés? Ja, hogy a legacy.
A legacy.
Oké. Okay. Jó, a legacy-val ugye az a helyzet, hogy nagyon sokszor a legacy, tehát olyan sok minden van egybe pakolva, hogy maga az alkalmazás mondjuk 20 percen keresztül indul el. Tehát, hogy az OpenShift, meg a Docker, arra van kitalálva a default timeoutok, hogy ő így, ha valami fél percen belül nem indult el, akkor az halott. Tehát ott valami baj van, akkor lelővi az alkalmazás, és újraindítja, mert hát szegényke, akkor nem sikerült neki az indulás. Hát ugye, ha a legacy alkalmazás bekerül egy ilyen környezetbe, akkor neki teljesen természetes, hogy ő 20 percen keresztül indul el, vagy 18 percen keresztül, mert akkor a mamut állat, hogy mire minden betöltődik, és nagyon sokat kell tuningolni az orkesztrációs rendszereket, a Docker konténereket ahhoz, hogy egyáltalán elbírjon indulni egy ilyen legacy alkalmazás. És teljesen más kihívás monitorozni egy ilyen alkalmazást, teljesen más, mert azzal a módszerrel, amit használ, hogyha 30 másodpercen belül nem indult el, akkor az halott, ha 10 másodpercen belül, tehát hogy nagyon szűk timeoutok vannak állítva, timeoutokat kell, memória felhasználás, nem tudom, mert ezek így egyben van. Ha van rá lehetőség, hogy tehát a legacy alkalmazásokat daraboljuk, sokkal egyszerűbb dolgunk van, ha nincs rá lehetőség, akkor az egy nagyon speciális eset.
Akkor ilyenkor az alkalmazás magához, az alkalmazáshoz is hozzá kell nyúlni? Át kell írni a kódot, vagy pedig használható úgy, ahogy van, csak beletesszük egy konténerbe?
Attól függ, hogy mennyire régi alkalmazásról van szó. Tehát, hogyha maga az alkalmazásban mondjuk a logolásra már valamilyen külön libet használnak, tehát mondjuk a Java világban log4j, akkor egyszerű dolgunk van, mert akkor csak annak a konfigját kell átírni, hogy ne file-ba maga alá, hanem standard outputra, tehát szabályos kimenetre adja ki a logot. Akkor egyszerű dolgunk van. Ha ez be van égetve magában az alkalmazásba, akkor bizony hozzá bele kell nyúlni, de ezek mind olyan dolgok, amik periférián, tehát alapjából nem is a periférián, tehát nem a logolás, meg nem ez a kritikus részek, hanem maga az üzleti logika, amihez nem akarnak hozzányúlni, mert az ugye egyben stabil is össze van építve, és ezt nagyon félti általában az enterprise világ, tehát azért nem mernek ehhez hozzányúlni. Nekünk is vannak olyan rendszereink, amit annyira nehezen jött össze, tehát vagy olyan fokú komplexitás volt benne, és ezt így egy darabban kérték, hogy nagyon nehéz volt kihozni belőle egy stabil verziót, és amikor végre stabilizálódott, mi is kézzel lábbal tiltakozunk, hogy ahhoz az egyhez ne nyúljunk hozzá. Nyilván kell, de hogy nem szeretünk hozzányúlni, és így hát van vagy 15 vagy 20 éves az az alkalmazás, és még mindig kell, és még mindig tökre szeretik az ügyfelek. Ilyenkor bele kell nyúlni sajnos magában az alkalmazásba is. De hogy mondom, házon belül van egy olyan részleg, ami kifejezetten erre specializálódott, és összegyűlt egy csomó olyan tudás, hogy kell ezt egy nagy vállalatnak biztonságban megtenni.
És egyébként egyébként, hogyha valaki Dockerben akar futtatni egy alkalmazást saját magánál, mennyire függ a internet kapcsolattól? Tehát, hogy mennyire kell hozzá bármiféle hálózat? Ez előírása, hogy legyen hálózatod?
Ez egy jó kérdés, tehát nem előírás, hogy kell, hogy legyen hálózat. Vannak olyan technikák, amik segítségével megúszható a hálózat, tehát ugye, hogy a vállalatokat, de nagyon sok vállalatban el van zárva egy-egy szerver az internetről, megvannak azok a technikák, hogy hogyan tudunk odavarázsolni azokat az image-eket. Ugye úgy kell elképzelni a Docker konténert, hogy amikor indul, akkor így lerántja, ha lokálisan például azt mondja neki, hogy ú, nekem kell a Java, vagy nekem kell a Node, vagy nekem kell PHP, és az per pillanat nincsen annak a 8-as vagy 9-es verzióhoz tartozó image, akkor ő simán az első mozdulat, hogy kinyúl az internetre, és az internetről lerántja azt a megfelelő image-et, ami kell neki ahhoz, hogy ő tudjon futni. A nagyvállalatban ezt nem tudja megtenni, mert ott tűzfalal el van zárva a világtól, tehát az ég alatt a világon semmit nem tud csinálni, akkor létezik a Dockerben olyan parancs, hogy save, meg load, meg segítségével az adott image-et be lehet rakni egy zipbe, és a másik gépen, ami el van zárva az internetről, ebből a zipből te tudsz loadolni az image-eket, azok lokálisan bekerülnek a Winchesterre, és hogy ő azt mondja, hogy na, akkor nekem szükségem van PHP-ra, mi azt előtte oda készíteti, azt mondja, hát ez lokálisan megvan, akkor nem is nyúlok ki az internetre. Amúgy, ha nem, tehát hogyha nem ezzel a technikával közlekedsz, akkor szükség van internet kapcsolatra, hiszen azok az image-ek azok 25 kötőjel, 50-60 kötőjel, 150 kötőjel, 500 kötőjel 1 gigás image-ek vannak, tehát a legnagyobb image, amit én így az én életemben buildeltem és indít, az 9 gigás volt. 9 gigás volt az image, és ez maga egy Oracle szerver volt. Tehát, hogy ez volt ilyen a legnagyobb image, amit én valaha így készítettem. Azt tudom, hogy így a legacy Docker részén környékén ott még nagyobbakat így sikerült produkálni. Azért az úgy eléggé nagy, így libestől minden estől. A Docker nem igazán erre van kitalálva. És én félek attól, hogy a Windowsos világ konténer az pont ezeket a nagy gigás image-eket hozza vissza, amitől pont ezt a mikro feelinget, tehát microservice feelinget ez elvész.
Említetted, hogy internetből szedjük le ezeket az image-eket, de hogyha ott van, akkor mi tudja azt garantálni, hogy ez biztonságos marad egy enterprise környezetben?
Róka, ha ezt a kérdést nem teszed föl, akkor, akkor nagyon csodálkoztam volna. Tehát igazából na, a kérdés az nagyon jó. Tehát tény és való, hogy ugyanúgy, ahogy a Node-nak mondjuk veszünk az ő package rendszerét, hogy ezek mind open source dolgok, bizalmi alapon, tehát hogy tud csúszni egy-egy olyan hiba, vagy egy-egy olyan valami kártékony dolog, hogy az image-ek között, és mivel mondjuk automatára van állítva valakinél butaságból, hogy mindig a létezt húzza le magára, ezért el tudja kapni valamilyen, hát ez ilyen vírusszerű dolgot, tehát ilyen valami kártékony kódot. Ezért nagyon sok olyan szabály van, amit be kell tartanunk abban az esetben, hogy a prot környezetben szeretnék használni a Docker image-eket, ott mindig be kell égetni az adott verziót, tehát nem szabad ilyen létezre bizonyítani, mindig ellenőrizni kell magukat a Docker konténereket, tehát erre számos olyan webes szolgáltatás van, ami monitorozza, vannak fizetős szolgáltatások, vannak ingyenesek, ami monitorozza, hogy az adott image-ben van-e kártékony, van-e security issue, és hogyha van, akkor nem szabad használni. Több stratégiát láttam, vannak olyan vállalatok, akik azt mondják, hogy na, mi mindent házon belül buildelünk, mi mindent saját magunk csinálunk, és akkor ebben bízunk. Ez is lehet egy, más pedig azt mondja, hogy én használom mások által szállított, csak folyamatosan ellenőrzök, tehát hogy inkább a security. Én úgy vagyok vele, hogy nincs olyan szerver, amit nem lehetne feltörni, van olyan szerver, amin rajta fekszik az üzemeltető, vagy olyan erős monitoringja van, ami úgy néz ki, mint hogy rajta feküdne, és azonnal észreveszi, hogy van ilyen próbák, és azt a lyukat bezárja. Tehát, hogy létrehozni egy vasbetonos szervert, amiben soha senki nem fér hozzá, ez egyenlő azzal, hogy ki kell húzni az áramot belőle, és lekapcsolni az internetről. Ha már az interneten vagy hálózaton rajta van, és van benne áram, akkor onnantól kezdve már van gyenge pontja, és ilyenkor a védekezés a legjobb. Tehát ez én ebben nagyon hiszem.
A fejlesztőknél eléggé gyorsan elterjednek az új technológiák, eléggé ott a technológia nevé mellé rakni egy hype szót, és akkor egyből már elkezdek használni, viszont az ügyfélnek kicsit más a helyzet, és úgy sokkal nehezebb bevinni egy újabb technológiát, tehát hogy nyilván a fejlesztők már egyre több is majdnem minden projektnál használják a Docker, akár saját projekt, akár cégen belül, és az ügyfélnél ez a rész kicsit nehezebb. Ott mik a leggyakoribb problémák, hogy lehetne eladni a Dockert az ügyfélnek?
Több kérdés volt ebben. Az első kérdés, amit föltettél, hogy nagyon gyakran változnak a technológiák, és így a fejlesztő, ha valamit ki akar próbálni, akkor azon, aki tudja próbálni. Ez tény is való, ez óriási előny, mert ezt a szabadságot mi meg is adjuk a kollégáknak, hogy próbálkozzunk, viszont óriási felelősség is. Tehát, hogy igazából mindig, amikor kérdeznek tőlem, hogy mekkora szabadságot szabad engedni a fejlesztőknél, hogy nálatok, hogy minden fejlesztőnek 100%-os szabadsága van, és mindig azt csinál, akit akar, és amit akar, és nem tudom. És mondtam neki, hogy ha ő elfogadja a mi céljainkat, és egyetért is vele, és tartja is magát ehhez, tehát azon dolgozik, hogy ezek közösen megállapodott célokat tartsa, akkor maximális szabadságot kap. Tehát mi ott azonokon a pontokon csak korlátozunk a szabadságot, ahol olyan típusú működés van, ami nem a mi céljainkat, nem a közösen kialkodott célokat szolgálja. Tehát, hogy ő érti, hogy miről van szó, ismeri a nagyvállalati környezetet, tudja, hogy ott milyen lehetőségek és korlátozások vannak, akkor e mentén meg tudja hozni azt a döntést, hogy ez a nagyvállalatba vihető-e vagy nem. Nagyon sokszor folyamatosan kapok javaslatot arra, hogy mit vigyünk be, és az ügyféllel ki is alakulnak nagyon jó kapcsolataink, amin keresztül mi általában viszünk hozzá és inspiráljunk őket, hogy milyen újabb technológiák vannak, mit lehet bevinni. El kell fogadni, hogy amilyen gyorsan per pillanat változnak a technológiák, a nagy vállalatok inkább úgy érzeznek még, hogy ők egy picit lassúak ehhez, ők nem tudnak ilyen gyorsan bereagálni. A második problémájuk az, hogy ha találtak valami tuti technológiát, akkor elkezdik azt mindenre használni. Ez legalább ugyanekkora túlzás, mint az, hogy 1600 technológiát használnak, mint az, hogy egy technológiával mindent meg akarunk. Nagyon fontos az egyensúly. Tehát, hogy megtalálni azt az egyensúlyt és folyamatosan erre törekedni, hogy új is legyen, de ezt ne vigyünk túlzásba, hiszen nem az a célunk, hogy mi az összes új technológiát használjunk, hanem az új technológiákból esetleg másoknak a kárán, tehát úgy, hogy olvasva a blogokat, a véleményeket begyűjtve, egy pici időt várva arra, hogy ez hogy muzsikál, legyen prodos tapasztalat vele, javasolni tovább, és nem beragadni abban, hogy mi 2000-ben megtanultunk egy technológiát, és azzal kapáljunk végig, tehát a kettő között egy egyensúlyt kell hozni. Nagyon nehéz nekem, mint mondjuk egyes számú vezetőnek, azzal a helyzettel kezdeni valamit, hogy 2 évvel ezelőtt mindenki kérte magát erre a technológiára, most meg senki bottal sem akar piszkálni. Tehát, hogy nagyon, 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 nagyon nehéz probléma egy ilyen környezetben, hogy tudunk mondjuk, tehát a 2 éves rendszer az nem nevezhető öregnek. De vannak olyan technológiák, amivel 2 év az egy ilyen óriási szakadékot jelent már, és annyira régi már az a rendszer, és már senki nem akarja piszkálni. Tehát a fejlesztőktől is egyfajta alázat kell, egyfajta megértés, hogy én nem tudom megengedni magamnak, és a nagyvállalatok sem tudják megengedni maguk, hogy ne támogassunk 2 évvel ezelőtti rendszereket, 2 évvel ezelőtti technológiákat, és arra meg nincs lehetőség, hogy fél évente újraírjuk az összes rendszer, habár minden trend abban az irányba mutat, hogy ez a jövőben így lesz. Tehát én ezt érzem.
De maga a Docker a mostani kliens oldali keretrendszerhez képest elég is stabil, és jól mutat magát, hogy miért jó, viszont még nem mindenhol használják a Docker. Szerinted mi lehet a probléma vagy oka?
Pont ma reggel jövök egy olyan megbeszélésről, ahol nagyon ő elmagyarázta az ottani IT igazgató, hogy ő tisztában van azzal, hogy ő legalább 10 éve le van maradva az ő szervezete, és tisztában van azzal, hogy nekik nem ez volt a fókusz. Nekik az volt a fókusz, hogy üzletileg nem tudom milyen célokat csinálták meg. És most így észrevették, hogy nagyon nagy a lemaradás, nagyon örülnek, hogy nem költekeztek fölöslegesen az elmúlt 10 évben, mert most rögtön az élmezőnybe tudják, nincsen nekik 2 éves, 3 éves, 4 éves, 5 éves, 6 éves legacy rendszerüket, hanem ezt mind átugrották, és csak egyféle technológia van, és arról az 10 évvel ezelőtti technológiáról nekik élvonalba kell bejönniük. Tehát mindenki nyitott. Nem találkoztam még olyan IT vezetővel, aki azt mondaná, hogy ó, én nem akarok Dockert, én nem akarok OpenShift-et, én nem akarok microservice. Itt az a kérdés, hogy, és ugye Johancsik Tibor az egyik konferencián nagyon jól fogalmazta, hogy amikor nagyon sokat bírálták, mert ugye ő az OTP-nek az IT vezetője, nagyon sokat bíráltak így a közönségből, hogy de hát, hogy így le vannak maradva a bankok, meg ilyen technológiák, meg olyan technológiák, és mondta azt, hogy ti tényleg azt hiszitek, hogy mi nem akarunk az élbeli technológiákat használni, ti tényleg azt hiszitek, hogy nekünk nem lenne egyszerűbb ez, mint sem. Csak nekünk annyi törvényi előírásunk van, és annyi generáció szoftver kell, hogy egyszerre üzemeltessünk, hogy azt nincsen az a pénz egyetlen egy banknak se, hogy az összeset ki tudja cserélni, viszont utalás kell, hogy menjen, biznisz kell, hogy menjen tovább. Tehát ezt figyelembe kell venni, amikor számon kéritek rajtunk, hogy mi az elején, az innovációban, és ebben miért csak ilyen sebességgel tudunk. Tehát ez nagyon erősen visszahat az, hogy törvényi megfeleltésének ott kell lennie. Tehát, hogyha van kijött egy új törvény, hogy meg kell, hogy változzon a nem tudom minek a működése, akkor neki ezt át kell vezetni egy 10 évvel ezelőtti rendszerben, mert ez még mindig nagyságrenddel kisebb költség, mint az a 10 évvel ezelőtti rendszer kicserélni egy éves IT büdzséből. Tehát az egész évesnek a büdzsé elmenne erre. Tehát, hogy nekik gazdaságilag is olyan döntést kell hozni, ami megéri, és ebben nagyon fontos az egyensúly. Tehát, hogy túlzás, tehát, hogy ha csak az új után kapkodunk, és csak az újat csinálunk, az legalább ugyanakkor a hiba, mint hogy a csak a régit. A kettő közötti egyensúlyra van szükség, és én ennek vagyok a híve, hogy az a biztonságos, hogy van új is, de nem azt mondjuk, hogy a régi az fúj-fúj, hanem tiszteljük őket, mert a régi rendszerek adták meg nekünk, ők terem, tehát hogy azért tudunk itt most ülni, mert voltak régen rendszerek, és ott pont azt a sikert létrehozták nekünk, ami most lehetőséget biztosít arról, hogy az újról beszélünk. Ez kb. Ugyanolyan probléma, mint a gyerekek, vagy a generációnál. Tehát, hogy ha túlzás az, hogyha azt mondjuk, hogy nekünk semmilyen jelenünk nincsen, a mi őseink azok semmit sem értek, csak a gyerek. Minden energiánkat csak a gyerekbe ölök bele. Minden. És és csak a gyerek, és semmi más nem számít. Minden más az már old school. De az is túlzás lenne, hogy azt mondjuk, hogy az nem érdekel, hogy mi van az új, itt csak az ősök, amit a nagypapám csinál, csak az a tuti. Tehát itt figyelembe kell venni, hogy mit csinált a nagypapám, oda kell figyelnem, mi van a jelen, milyen lehetőségek vannak, milyen törvényi megfelelőség, és nagyon fontos az, hogy neveljem a jövőt, és folyamatosan figyeljek erre.
Mondtad a nagyvállalati példát, hogy mennyire kell vigyázni a például egy banknak arra, hogy az ilyen típusú újításokra is, hogy mennyi rizikó lehet ebben. És szerintem ez kb. Ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor egy nagyon közismert ember, egy celeb, vagy egy bármilyen sztár nő mondjuk kimegy az utcára, és nincsen rajta smink, és látszik az igazi arca, és akkor egyből mindenki arról beszél, mindenki arról ír. Más pedig, hogyha egy kevésbé közismert ember kimegy, akkor az senki se. Tehát nyilván, hogyha egy bank elront valamit, akkor onnantól kezdve akár csak egy fél percig a fél ország arról fog cikkezni. Tehát nyilvánvaló ez náluk egy ilyen nagyon nehéz kérdés.
Abszolút egyetértek. Annak idején ugye mi csak az OTP-ben 9 verziót éltük meg a weboldalból, és hát 9 verziónak voltak alverziói, tehát hogy voltak nagyon merész, meg nagy újítások is annak idején, és így mindig, amikor kijött egy új verzió, akkor mindig homár, index, nem, minden ami volt, és így mindig akkor eszembe jutott az, hogy okay, de mondjuk ha megváltozik az indexnek a honlapja, ugye hirtelen. Akkor mi történik? Óriási fórumokon kérjük vissza, legyen gomb, hogy vissza tudjam állítani, így, úgy, amúgy, nem tudom, micsoda. Két hónap múlva meg eltűnik. Tehát, hogy én azt vettem észre így az évek során, hogy a hirtelen változás az, amit az emberek így sokkal nehezebben fogadják el. Tehát, hogy ilyenkor nem azt nézik, hogy igen, nézzük meg, hogy mi lehet benne jobb, mi az, ami nem tudom, micsoda, hanem abszolút én nem így szoktam meg, nem ott nyomom meg a gombokat, nem, és az index is már legalább 3-4-szer arculatot váltott, mind a 4-szer ugyanez volt. Most bárki olvassa az internetet, baj lenne az indexnek a dizájnjával. Nem, lecsenget. Megszokták, végigment a változás, mindenki elfogadta. Ezért az ügyfeleknek én azt szoktam javasolni, hogy ne hirtelen váltsanak arculatot. Tehát sokkal jobb pici elemenként, tehát hogy ez a folyamatosan újítani, és ezért inkább most azt látom, hogy egyre több helyen az evolúció sokkal jobb, mint a revolúció. Tehát a hirtelen nagy rántások, azok nem tehát sokkal nehezebbek, és ez nem csak az IT rendszerek, nem csak a weboldal, hanem nagyon sok területen az látszik, hogy most inkább az ilyen evolúciós utak azok, amik jobban működnek.
Kicsit életváltás, de maradva a témánál azért, hogy van bármiféle tapasztalat arról, hogy felhő alapú rendszerek és Docker együtt, tehát mondjuk AWS-ben Dockert használni, hogy ez mennyire működik jól, mennyire biztonságos.
Meg hogy egyáltalán milyen felhőszolgáltatókban működik ez jól és stabilan.
Szerintem megnézzük most a felhőszolgáltató, azt lehet látni, hogy mindenhol a Docker, és nem csak a Docker, hanem a Kubernetes részben azért OpenShift, ez az egyik fő stratégiai irány lett. Nem nagyon tudok most olyan felhőszolgáltatót, ahol a Dockerben nem lehetne elindítani. Ahhoz, hogy Docker el tudja indítani, gyakorlatilag kell egy VM, felpattintott, vagy kell egy virtuális gép, hogy föltelepített magát a Dockert, és már rögtön tudsz benne futtatni. Ugye nekünk hát 5-4 éves tapasztalatunk már van itt prodban a Dockerrel. Az első az a grúz energetikai hivatal volt. Ott Grúziában futó összes erőmű, szélerőmű, ugye ők kapják az áramot Oroszországban, Törökországban, azért, tehát össze vannak kötve. Mindenhol el vannak helyezve mérők, mindenhonnan jönnek az aktuális adatokat, a mi rendszerünk ezeket agregálja, és megjelenti a weboldalban, hogy akkor melyik erőmű mennyi áramot fogyaszt, mennyit áramot termel, melyik országból most éppen viszik ki az áramot, vagy hozzák be az áramot, és akkor ez egy tök szép grafikonon megjelenti, meg ugye a honlap, ami így tartozik hozzá, és ott mivel magának a rendszernek nagyon skálázhatóra kellett lennie, ezért ez egy ilyen privát cloudban fut, ezért mi elindultunk annak idején konténerizáció irányba, és nagyon jó tapasztalatunk van. Tehát ez már 4 éve fut, semmi baja nem volt, tehát nagyon, nagyon kevés probléma volt vele. És ezen nagyon felbátorkodtunk annak idején, és gyakorlatilag elkezdtünk az ügyfeleknél mindenkinek hirdetni. Több olyan alkalmazásunk most is fut, ami kint a cloudban, AWS-ben is, meg a Google-ben is, mind a kettőre automata deploymentek futnak, tehát hogy a fejlesztő megnyom egy gombot, akkor kikerül a UAT-re, megnézegetik, letesztelik, ha tetszik, egy másik gombot, ha megnyom, akkor kikerül a prodra. Tehát hogy nagyon jó tapasztalatunk van az összes szolgáltatóval, nem tudnék most kiemelni egyet, hogy melyik lenne a jó. Illetve ha így a Kubernetesről beszélünk, akkor egyet mégis kiemelnék, ez a Google-nek a szolgáltatója, tehát a Google-nek a Kubernetes cluster képességét. Ott mi azt tapasztaltuk, hogy maga a cluster upgrade az mindig így nehezebb ügy volt. volt. Tehát, hogy ha nem is most, de így két évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt azért az upgrade az így izmos munka volt, tehát így több éjszaka volt, amikor úgy nem sikerült az upgrade, és hajnalban úgy döntöttük, hogy akkor visszaállunk a backupból, tehát így határozottan. Közben úgy, hogy nyaraltam, tehát így nyilván nem szabad nyaralni, meg upgrade-elni egyszerre. Tehát, hogy így a kollégáim izzadtak az egyik oldalon, én a másik oldalon, nézegettünk, túrtunk, és így valami miatt nem sikerült. Tehát többször volt, és ők ezt a problémát így levették az üzemeltetőknek a válláról. Egyszerűen zseniálisan egy gombnyomásra upgrade-elődik a cluster, és így wow. Tehát ez tényleg egy olyan dolog, hogy ez a többi clusternél azért picit így nem mindig így működik, de hogy ott egyrészt ingyenes is maga a cluster, tehát a masterért nem kérnek pénzt, úgyhogy vele van a legjobb tapasztalatunk, de ez nem azt jelenti, hogy a többi az rossz. Csak ezt, ha mégis ki kellene emelni, akkor ezt egy picit kiemelném, de nem nagyon van olyan cloud szolgáltató, ami most nem arra törekedne, hogy tudjon Dockert, Kubernetes szolgáltatásokat nyújtani. Mindenki ezen keresztül kapaszkodik.
Eléggé fontos kérdés a pénz. Itt mire kell figyelni leginkább? Tehát, hogy mondjuk jön egy zöldmezős projekt, érdemes-e már egyből elkezdeni dockerisíteni élesben, és használni dockerben, vagy valami más megoldás?
De ugye ez is több kérdés volt, köszönöm szépen a kérdés. Ugye az első kérdés az, hogy pénz. Nyilván a cloud, tehát nem lehet azt mondani, hogy a cloud az drágább, mint az on-premise, mert ez így ebben a formában nem igaz, hanem végig kell vizsgálnunk az eseteket. Tehát, hogy ez egy alkalmazás, nem alkalmazás, inkább ha egy szerver fullon ki van terhelve 100%-ra az összes nódot, és azokat a nódokat te birtoklod, az a legolcsóbb. Tehát, hogy te megveszed azt a vasat, lerakod, és 100%-ban ki van terhelve, akkor ez a legolcsóbb. A másik oldalon, ha te megvetted vasakat, föltelepítetted, beüzemelted, és 0%-ra van kiterhelve a saját gépet, az a legdrágább. Tehát, hogy annál minden olcsóbb, az összes cloud szolgáltató ennél olcsóbb. És az igazság az a kettő között van. Tehát, hogy ha te 80%-ra ki tudod terhelni a saját gépeid, akkor pont nagyjából azon a határon vagy, amikor már a cloud szolgáltatók elkezdenek veled versenyezni. Tehát, hogy a te 50%-ba ki tudod terhelni csak a saját gépeidet, akkor a cloud szolgáltatók elkezdenek sokkal olcsóbbak lenni. Mert az az idő, amikor te nem használod a vasakat, attól ugyanúgy kell üzemeltetni, ugyanúgy kell egy kolléga, aki nézi, monitorozza, ott van, kicseréli benne a Winchestert, megcsinálja, csak másikban ez nincsen. Tehát a cloud az a változó terhelésben olcsóbb. Tehát, hogy a te, mit tudom, nagyon sokszor úgy hardware tervezés, így, ilyen terhelő, ilyen képlet alapján ki lett számolva, hogy az ügyfélnek a szakértők kiszámoltak, hogy így bizony ennyi terabájtot kell, meg megabájt, meg nem tudom, és a végén nézünk a monitoron, és hát soha nem volt 5% fölött a CPU. Szerinted ez mekkora pazarlás? Amikor 95%-a a vasnak, az áll. Miért? Mert egy nap van a Black Friday, amikor felszalad 30-ra. És ők abban bíznek, hogy egyszer fel fog szaladni 100-ra, 365 napból, egy napon 30-40%-ra ki van terve. Az összes többiben pazarolják. És hát ugye nekem, mint ilyen linnel átítatott szakértőnek, hát ez egy óriási pazarlás.
Lehet, hogy ezért van két hetente most már Black Friday, hogy akkor minél többször legyek itt erre, ugye?
Ja, abszolút.
És ezt hogy oldják meg a felhőszolgáltatók? Hogy náluk úgy kvázi folyamatosan 80-100% körüli kihasználtság legyen?
Hát nem, pontosan a választ nem tudom, van egy hipotézisem, és nagyon szívesen, hogyha valaki egyszer elvinne egy ilyen Google, vagy Azure, vagy Amazon szolgáltatónál, tehát hogy ezt nagyon szívesen megnézném. Én azt gondolom, hogy ők ilyen blokkokban gondolkodnak. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy van egy blokkom, ezt a blokkot én bekapcsolom, és a blokkban több ezer számítógép van. Ha ezt a blokkot ők lekapcsolják, neki valójában nincsen ezzel üzemeltetési költség. Magát a vasat azok nagyon olcsón kapják, hiszen olyan mennyiségben rendelik, hogy a gyártók azok olyan gyorsan el tudják, nem kell sales, marketing, semmi, nem kell, van egy szerződésük, több ezer gépet rendelnek, tehát hogy tényleg nagyon olcsón a gyártók odaadják, hiszen nekik ez folyamatos profitot termel, vagy úgy állapodik meg a gyártóval, hogy a gyártóna, ami éppen nem tud adni a piacon, azt akkor odaadja nekik, hogy ne kelljen a gyárat leállítani. Ez neki, tehát az, hogy nem kell a gyárat leállítani, ez neki ugye óriási előny, és itt nagyon olcsón tudja odaadni a szolgáltató meg felépíti termeket ezek a dolgokkal, és ugyan a terhelés az több mint 80%, akkor bekapcsolja még egy termet. Ha lement, akkor lekapcsolja azt a termet. És ugye minden konténer, meg minden VM, az így, azt megoldották azt, hogy nagyon gyorsan költözön az egyik ilyen teremből a másikba. Az látszik, hogy ebben az agilis világban, ebben folyamatosan, nagyon gyorsan alkalmazkodó világban, az az előny, ha megvan neked, hogy gyorsan tudsz bereagálni a változás, akkor a profit az nálad marad.
És akkor ez magával húzza azt is, hogy akár mondjuk egy leterheltebb mikroszervizből több fog futni? Vagy mi kell ahhoz, hogy ez így automatikusan tudjon működni?
Hát létezik egy olyan fogalom, hogy tudják, hogy autoscaling group, tehát hogy önmagában az, hogy ők nézik a monitorok, vagy nézik azt, hogy mikor kell bekapcsolni még egy termet, vagy lekapcsolni egy termet, abból nem következik, hogy alkalmazás szinten ez automatikusan működik. Tehát ahhoz, hogy ez tudjon működni, olyan alkalmazásnak kell lenni, ami stateless, tehát nem tárol állapotot magában az alkalmazásban, mert ha tárol alkalmazásból állapotot, és abból fut két példányt, akkor bajban vagyunk. Mert akkor az egyikben van egyfajta állapot, a másikban van egy másik fajta állapot, és hol az egyik, hol a másikra adja, vagy kéri tőle, akkor össze-vissza válaszok lesznek, tehát ez rossz működés. Tehát ugye magának az alkalmazásnak kell stateless lennie, tehát hogy állapotmentesnek lennie, vagy hogyha állapotja van, akkor mellé kell rakni valami Redis-t, vagy ilyen közös cache-t, amiben ő magát a session el tud tárolni. Tehát a régi alkalmazásokat lehet így megpatkolni, hogy mégis jók legyenek. És hogyha ez megvan, akkor minden szolgáltatónál van egy ilyen autoscaling groupnak nevezett, vagy ennek valamilyen mutációja, ami azt csinálja, hogy be lehet állítani, tehát ez a default, vagy ilyen alapértelmezett szenárió szokott lenni, hogy azt mondod, hogyha 25%, tehát az össz általam használt gépnek terhelése kevesebb, mint 25%, akkor egy gépet lekapcsolom, ha több, mint 75%, egy gépet bekapcsolom, és de minimum egy gép fusson, és maximum 10. És gyakorlatilag kész van az autoscaling group, mert ha egy gép fut, elérte a 75%-ot a terhelés, vagy akár meg is haladta, egy percen keresztül, akkor rögtön elindul még egy, mert azt mondja, hát itt lőnek, kell az erő, és akkor már kettő fut belőle. Hogyha még megint 75, akkor is addig skálázódik, amíg el nem éri a 10-et, 10-nél meg küldi a riasztás általában a központba, vagy az üzemeltetőnek, hogy figyeljetek oda, mert eléggé nagy a valószínűsége, hogy itt lehet, hogy manuálisan még többet kell, vagy hiba van az alkalmazásban, tehát hogy erre figyeljetek, ez már nem ilyen automata dolog, tehát nálunk is több rendszer fut, ami így autoscalinget, tehát hogy autoscalingből kettőféle van egy automata és a manuális, illetve pontosan van egy, nem is automata manuális, hanem inkább úgy van, tehát van belőle egy olyan verzió, amikor terhelés függvényében skálázódik föl vagy le, a másik pedig időpontra. Tehát mi tudjuk, hogy a bolt az 9 órakor bezár, és reggel 9 órakor kinyit, akkor 9 óra 15 perckor leskálázzunk a négy gépet nullára vagy egyre, hogy legyen készenlét, és reggel pedig felskálázunk megint négy nyitás előtt. Tehát amikor kinyit a bolt, és jön a terhelés, akkor már ott négy gép fut, de úgy óriási tudunk ezen spórolni az ügyfélnek.
Ugye említetted a nullát. Az egy valós szkenárió, hogy teljesen leállítjuk?
Abszolút. Több technika létezik, ami scale to zero néven terjedt el. Ezt úgy oldják meg, hogy ugye hagyományosan van egy valamilyen alkalmazásod, ami fut, mondjuk ha fut több példányba, vagy ilyen autoscaling groupon belül, akkor előtte kell valami load balancer, és a load balancer az oda irányítja, vagy egyenletesen, tehát a round robin módszerrel, hogyha mondjuk hármatok között egyenletesen kell, hogy elosszam a terhelést, én vagyok a load balancer, akkor az elsőt adom az Edu-nak, az első kérés a másik a Rókának, a harmadik a Tibinek, és utána a negyediket megint az Edu-nak, és így megyünk körbe, és így mindenkinek egyenletesen ugyanannyi munkája lesz. És gyakorlatilag a scale to zero ez azt mondja, hogy oké, most akkor leskáláztam az egészet nullára, ott van egy intelligens load balancer, aki protokoll szinten képes a requestet szétszedni, és ő azt mondja, hogy hű, itt megszólították a XY alkalmazást. Nekem az XY alkalmazásban nincsen futó példányom. Akkor fogom a session-t, és rúgok egyet, vagy fölébresztem valakit, hogy fi, Edu, itt volna egy kis meló, Edu fölkelt, és amikor Edu fölkelt, akkor odaadom neki a munkát. Tehát, hogyha van előtte egy olyan pont, ami ezt megfogja, akkor le lehet skálázni nullára. Ezzel még többet lehet. Ezzel egy probléma van, hogyha nem mikroszörviz a te mikroszörvized, akkor mire fölkel az Edu, mire megmossa a fogát, mire elkészül, mire megborotválkozik, mire nem tudom, micsodát csinál, ha ott eltelik egy fél óra, akkor el fog veszni a kérés. Tehát, hogy az alkalmazás 15 percen keresztül indul, akkor muszáj, hogy mindig fusson legalább egy példány belőle.
Hát téma van róla bőven, úgyhogy szerintem legközelebb is folytatjuk ezt a Docker dolgot.
Ennyi fér bele a mai adásba. Ha van valami kérdés vagy ötlet, akkor bátran lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!